időt, azt azért akármilyen időszak lesz, akármilyen politikai helyzet lesz, a időt mindig fogjuk mérni, és valamilyen szinten lehet, hogy kell, hogy egy órás hozzátegyen ahhoz, hogy az a idő pontos legyen. Szóval neki a munkája lehet, hogy mindig szükséges lesz kisebb-nagyobb mértékben.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Az idő mindannyiunk életét meghatározza. Naponta többször ránézünk az óránkra, vagy a telefonunk kijelzőjére, de ritkán gondolunk bele abba, hogy gyakorlatilag ez alapján szervezzük meg az életünket. A precízen működő fogaskerekek, rugók és mechanikák mögött egy olyan mesterség áll, amely évszázadokon keresztül fontos része volt a mindennapi életnek, és ami úgy néz ki, időtálló. Tóth András dunaszerdahelyi órajavító, aki több mint 40 éve űzi ezt a szakmát. Vele beszélgettünk, érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Tóth András óramestert. Jó napot kívánok, és légy üdvözölve nálunk.
Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
András, ugye te említetted, hogy tegeződünk.
Igen.
Ha jól emlékszem, egy nyári napon vettem tőled egyszer egy stopper órát a kisboltodban. Ugye van egy nagyon, nagyon helyes kisboltod itt a városban, Szerdahelyen. És a karórám szíját is te cserélted ki, úgyhogy mindjárt tudtam, hogy örültem is neki, hogy van egyfajta órajavító, óramester itt a városban, tehát lehet hova fordulni. A kollégánk Laca Gergely pedig nemrég ugye riportot készített veled, amelyben ugye kicsit betekintést nyerhettek az olvasók abba, hogy milyen is ez a szakma, a órajavító, vagy óramester. Én elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy akkor mi ez a szakma, és miért ezt választottad?
Azt hiszem, hogy vissza kell, hogy menjünk a 80-es évek elejére, amikor is pályaválasztás előtt voltam. Mivel hogy én elég kisnevésű voltam abban az időben, amikor 9-es voltam, mert akkor még 9-et jártunk, úgy mint most, és sok szakma nem jöhetett az anyukám szerint számításba, ugyanis...
De gondolom, hogy szocializmus volt, és azért így van, ugye így van. Nem lehetett...
Nem volt annyira, tanulni, nem annyira volt, nem volt.
Nem voltak a lehetőségek,
igen. Ugye? És aztán így egy ismerős javaslatára mondom azt, mert nem nagyon játszott nálunk a szerepet az, hogy talán órás szakma a megfelelő. Aztán valahogy elkezdtem gondolkodni, foglalkozni.
Megszületett
az ötlet. Igen, az ötlet.
Akkoriban gyakori volt ez a mesterség?
Nem. Nem nagyon tanultak órásoknak. Én azt hiszem, hogy Csehszlovákiáról beszélünk, még csehszlovákiai szinten se. Itt Szlovákiában, amikor én elsőbe mentem, azelőtt egy évvel költözött ide Zsolnára ez a szakközépiskola, előtte Csehországban volt. Tehát Szlovákiában egyáltalán nem tanították ezt a szakmát addig.
És az is csak egy városban lehetett
egy tanulni. Városba, és az egész ország tanulói oda jártuk, akik aztán jártuk. Úgyhogy keletről, nyugatról, mindenhonnan.
Tehát akkor ez szakközépiskola volt, ugye?
Szakközépiskola, igen.
Érettségivel.
Nem. Három és fél éves szakközép.
Tehát akkor egész Zsolnára el kellett menni, hogy ezt a mesterséget ugye kitanult.
Így van, nem volt máshol. Nem volt máshol.
Miért pont ezt választottad, hogy miért döntöttél úgy, hogy egyszerűen ugye te ezt a mesterséget ki akarod tanulni?
Azután, hogy említettem előbb, hogy az ismerősünk fölhozta ezt a lehetőséget, hogy szóval ez egy olyan szakma, ami... Igen. Aztán úgy kezdtem foglalkozni a gondolattal, megmondom őszintén, kinyitottam karórát, de azért annyira nem mentem bele, mert úgy féltem, hogy ha elrontom. És aztán úgy kezdte föl kell tenni a érdeklődésemet, és talán ez volt az, ami...
Te sok óra volt otthon, gondolom, így a van, szülők
így
részről.
Így van.
Hát igen, mert az óra az azt mondják, hogy egy ékszer, meg érték is. Milyenek voltak az ottani évek Zsolnán, amikor ezt te tanultad, vagy mivel foglalkoztatok először?
Az első évek már, ami nem is a tanulással, a szakmával függött össze, hanem inkább a nyelvtanulással, az nem volt könnyű.
Ja, hát gondolom,
ugyanis minimális közből, szlovák tudással kerültem oda, így van, alapiskolai tudás, szlovák tudással, az én szerintem nem biztos, hogy sokat tudtak akkor, meg ugyanúgy szerintem valószínű, hogy ma sincs ez sokkal másképp. Azok első hetek, hónapok, azok ebből kifolyólag egy kicsit nehezek voltak, de aztán változott. Jó, persze a nyelvtudás az nem jött elő 2-3 hónap persze. alatt. Akkor még sokat kellett úgy tanulnom, hogy nem is tudom, hogy mit tanulok. A szakmai része az persze érdekelt is, és az sokkal jobban ment, mint ahogyan. Tegyük fel, most példát mondok, a történelem, a kémia, szóval ezek, amik valóban csak a nyelvtudáson alapultak, de aztán alakult.
Mennyire, hogyan nézett ki akkoriban ez a képzés? Milyen vizsgákból álltak? Órákat javítottatok?
Igen,
tehát egy laikus számára, hogyan lehet ezt így
elképzelni? Inkább azt mondanám, hogy azok az első hetek, azt hiszem, hogy egy hónap lehet, hogy még kettő is, az inkább azzal telt, hogy a kézügyességet, a kéznek a hozzáállása bizonyos dolgokhoz, az csiszolódjon és tökéletesedjen. Első évben szakmai gyakorlat az csak egy nap volt, egész héten. Tehát egy nap voltunk szakmai gyakorlaton, 4 napot teória, tehát iskolába jártunk. És az a egy nap, az egy héten az olyan gyorsan eltelt, olyan gyorsan elment, hogy szinte észre se vettük, és hétről hétre először csak ilyen rézrudakból reszelgettünk, ilyen vékony rézrudak, hasonló, mint egy hurkapácika.
Tehát ilyen műhely munka.
Három szögeket rajta, 4 szögeket rajta, az, hogy az szabályos legyen, az, hogy az egyforma legyen, és mikor már, mondom, eltelt 3-4, akkor már úgy zúgolódtunk egy kicsit egymás között, hogy mikor fogunk már órás szakmáról tanulni. Eddig még csak eltelt egy hónap vagy másfél, és még csak reszelgettünk, még órát nem is láttunk. És most már ebből a szemszögből nézve, én azt hiszem szükség is volt arra, mert az a kézügyesség az nem tud jönni csak úgy. Az azért ott hozzájárult az, és az át volt gondolva, hogy ez szükséges ahhoz, hogy azok a kezek rájönnek arra a munkára, ami tulajdonképpen szükséges ott, amit csinálunk. Ezek után, a hetek után, amikor ezek a kézügyesség tökéletesítése volt a fő, utána kezdtünk a nagyobb, szóval főleg a ébresztőórákat javítani, foglalkozni, ismerkedni velük, aztán kisebb ébresztőórák, amik már tökéletesebbek voltak. Utána a következő évben a ütőórák és a kakukkos órák, és csak a második év második felébe kezdtük a karórákat szervizelni, javítani, tanulni, és a harmadik év pedig akkori elektromos órákkal telt, ami még nem kvarcórák voltak, tehát azok még, mondjam azt, hogy elektrodinamikus órák voltak, amik más elven működtek, mint a mostaniak, és egész más óra szerkezettel voltak.
Ide... Egyre nehezebbek voltak?
Egyre nehezebb, így van. Aztán én csak úgy most vicc kedvér megjegyzem, amikor van ilyen hirtelen, talán internettől levett, kitanult srácok, akik hama-hama kitanulnak, és hozzák be a szétszedett karórát, ami már nem is annyira alapfokú, mert elemcserét akart becserélni, de nem sikerült neki, és szétszedve, akkor úgy viccesen meg szokom jegyezni, hogy amikor én ezt a szakmát tanulni, akkor én a nagyobb dolgokon kezdtem, tehát nem mindjárt a legkisebbekbe belemenni, szerintem te is meg szokom neki mondani viccesen, ilyen fiatal srácnak, hogy szerintem kezdje inkább te is nagyobb dolgokkal, aztán már amikor azt fogod tudni, akkor próbálkozzál kisebbekkel, mert ez fordítva nem fog menni való.
Mik azok a legfontosabb dolgok, amelyek kellenek ehhez? Kézügyesség, precizitás, türelem?
Így van, így van. És ezt mind, amit most mondasz, ez én véleményem szerint még majdnem előbbre való, mint a szem. Aki valaki azt hiszi, hogy a látás. A látáson azon lehet javítani, mert ott van a nagyító, van a hármas nagyító, hatos, még 12-es is van, ami 12-szeresére nagyítsa föl, ha bár az nagyon ritkán jön elő, mert ott jóformán a orrhoz hozzáér az a óra, amit azzal nézek, amikor nagy ritkán előjön, de a kézügyességet nem lehet javítani semmivel. Ott meg kell lenni. Persze kezek nem röszkedhetnek, meg az a tapintás annak olyannak kell lenni, hogy az biztos legyen.
Sikerült kitanulni akkor ezt a szakmát. Mikor jöttél rá arra, hogy ez nem csak egy szakma, hanem egy hivatás is lehet, és hát ugye, amit egész életben fogsz csinálni, hiszen ugye most is ezzel foglalkozol.
Így van.
Tehát az évek során tehát tulajdonképpen te megtaláltad azt, amiben kiteljesedsz, és ezt csinálod egész életedben. Tehát ezt már így hány éve csinálod már? Hogy
tavaly decemberben, tehát 2025 decemberében volt a záróvizsga, ami 40 éve volt, 85-ben.
Aha.
40 éve, tehát decemberben. Úgyhogy most már 40 éve.
Tehát még arra a záróvizsgáról is emlékszem.
85 decemberben, így van.
Ez nagyon érdekes, mert mostanában nem hallani olyanról, hogy valakik órajavítónak, órakészítőnek, óraértékesítőnek ugye tanulnának.
Kevés, nagyon kevés.
Nagyon kevés, de mit lehet tudni? Kevés. Tehát onnan kívül most már azért több helyen
itt Szlovákiában megszűnt a tanítás, itt nincs lehetőség tanulásra.
Hát akkor ez értékes dolog egyébként.
Úgy tudom, hogy Csehországban tanítsák. De én azt hiszem, ott is úgy hallottam, hogy nagyon kicsi az érdeklődés ez iránt.
Mi lehet ennek az oka, szerinted?
Én azt hiszem, hogy a mai fiatalok talán lehet, hogy kicsit türelmetlenebbek. Nem annyira kitartók, és hát ez nem olyan szakma, amiből annyit lehet keresni, mint akár egy számítógépes, vagy egy programozó, vagy valami. Aha. Ilyesmi. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen háttere is van neki.
Hát azért a 40 év alatt elég sok mindent átéltél itt.
A 80-as évek végén, amikor a katonai szolgálatomat letöltöttem, utána volt olyan időszakom, amikor kevesebb volt a munka, szóval hát kevesebbet lehetett azáltal keresni, és ott volt olyan időszakom, hogy talán lehet, hogy abba hagyom ezt a szakmát, és mást fogok csinálni.
Miért ott volt ez a gondolat?
Azért, mert hát szóval nem volt annyi pénz, nem volt fizetés, tehát akkor csábított engem a buszsofőrség, hogy azok jobban keresnek, és érdekelt is az a sofőrködés a busszal, de aztán valahogyan azon úgy átjutottam, és most azt mondom, hogy nem is sajnálom, hogy ezt választottam, és nem azt a buszsofőri
időtálló szakma. Kormányok
most
jönnek, mennek,
ebből a
háborúk.
Ebből a távolságból.
Az időt mindig kell mérni.
Ahogy mondod, hogy a időt azt azért akármilyen időszak lesz, akármilyen politikai helyzet lesz, a időt mindig fogjuk mérni, és valamilyen szinten lehet, hogy kell, hogy egy órás hozzátegyen ahhoz, hogy az a idő pontos legyen. Szóval neki a munkája lehet, hogy mindig szükséges lesz kisebb-nagyobb mértékbe.
Milyen az érdeklődés az emberek iránt? Gyakran hozzá vesznek órákat, illetve hoznak javítani órát? Ugye? Tehát azért ez egy mindennapos dolog, hogy még azért a mai világban is használnak felestenek órákat, nem csak a telefonon nézik az időt, hanem azért már mindjárt majd kitérünk erre, hogy az órának ugye több funkciója van, karórának, fali órának. Mikkel találkozol te így a dolgos napjaidban? sokat javítasz, nehezek ezek
igen, az igen, hát vásárnok is azért, szóval van vásárlás is, ha bár ez, én azt gondolom, hogy ezeknél az átlagos óraüzleteknél kicsit visszaesett, visszanyomta.
Hogy néz ki egy átlagos nap?
Visszanyomta a internetes árusítás. Hát átlagos nap reggel általában, amikor kezdem a napot, de ez így volt ezelőtt 40 évvel is, amikor kezdtem, hogy azok a órák, amik előtte való nap meg voltak javítva, azokat át kell nézni, hogy hogyan működnek. Szóval amikor én bemegyek munkába, akkor átnézem azokat, amik előtte vagy még előtte voltak javításba, hogy jól működnek, pontosan-e járnak, ha esetleg valamit igazítani kell rajta, a késik, siet, akkor azt persze olyankor oldani kell, ez minden reggel általában meg van csinálva. A elemes óráknál ez nem annyira jellemző, mert azok be vannak állítva egy bizonyos pontosságra, és ott nincs, nem valószínű, hogy ott eltérés lesz a pontosságban. A 90-80-as években még, amik árusítva voltak elemes órák, ott még volt lehetőség arra, hogy a pontosságon igazítani, volt benne egy ilyen alkatrész, egy elektromos alkatrész, de most már a elektromos része úgy be van állítva, hogy az a óra, amíg működik, és itt beszélhetünk egy drága elektromos kvarcóráról, vagy egy olcsóbb kategóriáról, ami pár eurós, ott is az be van állítva úgy, hogy amíg működik, addig az pontos lesz. Tehát ott nincs arra szükség, hogy ott valamit is állítani rajta.
Látom, az enyém is egy kvarcóra, és ott aztán csak egy szíjat kellett kicserélni igen. akkor, úgyhogy ezt gondolom könnyen ment.
Igen.
De ha már az óráknál vagyunk, akkor egy gondolom laikusok nem tudják, hogy mi is a különbség a kvarcórák és a digitális órák között.
A kvarcóra és a digitális óra is tulajdonképpen kvarcóra, csak ott számkijelzős, tehát azt jelenti a digitális. Itt inkább a különbség a kvarcóra és a mechanikus órák között van. Mert a mechanikus óra, az rugóra, az valamilyen fölhúzásra működik. Az, hogy az a rugó, az a fölhúzás most kézi fölhúzás vagy automata húzás, az egy más dolog, de inkább a között van különbség kettő között, mert a digitális az tulajdonképpen ugyanúgy elemes óra. A mechanikus óra az általában drágább óra, és annak mindig nagyobb lesz az értéke. Tehát olyan értékbe elektromos kvarcórát soha nem fognak legyártani, vagy szóval árusításba adni, mint egy mechanikus óra. A mechanikus órának az a igazi óra, én azt mondom így inkább.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy miben más, miben értékesebb az egyik, vagy miért drága?
Én azt hiszem, hogy én is a mechanikus órának vagyok a híve, ha bár most már nekem is vannak mechanikus óráim, már saját úgy gondolom, de most már azért csábításnak ott van az a kvarcóra, ami napelemre működik, tehát ott már még gondmentesebb, ha ő fényt kap, akkor ott akár 8-10-12 évig nem kell, hogy hozzányúljon valaki, addig működik. Úgyhogy szeretem a mechanikus órákat, de én is inkább ilyen szolár, ilyen napelemes órát hordok javarészt.
Ez megbízhatóbb, vagy költséghatékonyabb, vagy inkább elegánsabb?
Inkább a szokás.
És így az emberek általában, amit észre szoktál venni, hogy milyen órákat hordanak, vagy vásárlási szempontból vesznek egyáltalán mikor órákat. Ugye, mert most ugye elterjedt az a dolog, hogy nagyon sokan ugye most már az okostelefonunk, megnézzük az időt, és már nincs is szükség arra, hogy rátekintsünk a...
Igen, így van, ahogy mondott, pontosan, viszont én úgy gondolom, hogy most férfi órákról beszélek, persze ez a női órák, a hölgyekre is rájuk illik, hogy a óra az egy divatszer, egy ékszer. Ugye, tehát
egy magyarországi publicista mondta ezt egyszer, hogy a férfinak az egyetlen ugye ékszer az az óra.
Az óra, így van. Úgyhogy ha nem is biztos, hogy azon fogja megnézni az időt, a pontos időt, mert lehet, hogy arra előhúzza a telefont, de az óra azért én gondolom, hogy a nagyobb részének a embereknek ott van azért a csuklóján, és díszeleg ott, mert hát az a csukló, én azt gondolom legalábbis, hogy az egy csupasz valami, ha nincs rajta az aura.
Hát ez valamiért így alakult
ki, így van, ugye, így van,
a
így van,
társadalomban. Így van. Tehát, hogy azért emlékszem, hogy ez egy nagyon nagy érték volt, nagyon nagy dolog volt, hogyha valaki kapott otthon órát, így férfi, van. Fiú, mert akkor már egyfajta olyan korba lépett, hogy akkor, hogy ez már a férfiasságnak az egyik ilyen eszköze, vagy egyfajta ilyen ékszere, és ez így erősítette a férfiasságot. Tehát akkor ezt kijelenthetjük, hogy ez tulajdonképpen férfinak egyfajta, ahogy említettük is, ékszer is, de ez mellett egyfajta
férfiassá teszi. De még hozzátenném talán azt, hogy az, hogy a telefonon nézi meg valaki az időt, ez valamikor már volt, mert a telefont azt valahonnan, vagy a zsebből, vagy a táskából, ahonnan elő kell venni. Aha. Tehát ez már én azt gondolom, ez a saját véleményem, hogy ez már valamikor ezelőtt egy 100 évvel lejátszódott, amikor a zsebórát a zsebből kellett elővenni.
Tehát azért ilyen arisztokraták mindig így megnézték, van, így van, tehát így van, hogy gazdagoknak voltak ugye
így van, így van.
Óráig.
Viszont amikor előjöttek, szóval kezdték gyártani a karórákot, akkor a karórák kinyomták a zsebórákot a forgalomból, tehát mégiscsak visszanyomták, mert az nem volt praktikus, hogy azt ahányszor megnézte valaki, annyiszor elő kellett venni. Tehát most én azt gondolom, hogy hasonló játszódik le a telefonokkal, mert a telefon sincs senkinek a csuklóján, mert azon a csuklón, azon, ha okos óra lesz, de az a csuklón lesz. Tehát az a óra mindenhogyan előnyös lesz, hogyha a csuklón van, és egy csukló mozdítással tulajdonképpen meg tudja állapítani a pontos időt az, aki hordja azt, a viseli azt a órát, és nem kell neki sehonnan se elővenni a telefont, se bekapcsolni a telefont, újra visszatenni a telefont. Szóval ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy annak, aki én most kicsit a fiatalabb generációra gondolok, akik ezt szokták meg, akkor ő neki ez normális folyamat, tehát ő nem veszi azt észre, hogy ez kicsit körülményes, de Viszont én azt gondolom, hogy ez mégiscsak azért ott van, hogy azt elő kell venni, és tartom azt is valószínűnek, hogy lehet, hogy idővel mégiscsak vissza fog az úgy is jönni, hogy előnyösebb lesz az, hogy valóban az a óra a csuklón van.
Másik dolog az, hogy a fiatalok nem csak, hogy nem vásárolnak, vagy nem hordanak karórát, de nem is nagyon ismerik az analóg óra leolvasást. Ennek mi az oka, hogy ugye minden digitalizálódik? Igen, ugye nagyon jó dolog a fejlődés, meg az, hogy fejlődik a világ, de azért jó, ha ismerjük azokat a dolgokat, igen, is, amelyek ugye még nem voltak, tehát hogy az analóg.
Így van. Így van. Először egy kicsit úgy mellbevágott ez, amikor olyan apuka és fiú, vagy anyuka és lány jött be, akiktől valahogyan úgy megtudtam, hogy ha esetleg új órát vásároltak, akár nálam, akár úgy hoztak oda, és a óra lánc hosszát kellett hozzáalakítani a csuklóhoz, és valahogy elszólták, hogy hát ő nem ismeri a órát, csak divat véget akarja hordani. Először még úgy egy
kicsit... Amiről beszéltünk, ugye, hogy a divat.
Egy kicsit még úgy furcsának is találtam, de most már, hogyha ilyennel találkozok, már nem annyira vág mellbe, viszont azt gondolom, hogy az talán egy alap, nem is a műveltség, hanem egy olyan dolog a életben, hogy ismerje analóg órát, mint az, hogy megtanult beszélni, majdnem, hogy... Én nekem ez a véleményem, hogy ez, hogyha kimarad, hogy majd csak azt fogja tudni a digitális óráról, vagy a mobiltelefonról leolvasni, hogy 12:37, akkor az olyan, nem tudom, az olyan furcsa lesz én szerintem, hogyha nem fogja tudni az, hogy fél egy múlt 7 perccel, hogy na.
Hát, mi még iskolában, hál' Istennek, azért tanultunk analóg óraolvasást, de én pont fordítva voltam, hogy ugye az egy 6-7 éves voltam, amikor megkaptam az első ilyen gyerekkar órámat, akkor az digitális óra volt, és akkor én azt nem ismertem. Igen, tehát igen. Először ismertem az órát, és utána tanultam meg, aztán hál' Istennek így sikerült ezt mind a kettőt megtanulni, és elsajátítani. De tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, hogy nagyon sokan ugye csak divatként mondják az órát. Igen. És hát azért ez valójában igaz is, mert az óra egy divateszköz. Tehát valljuk be, hogy egy ruha öltözködéshez kell egyfajta jó karóra, kell egyfajta jó dizájn. Mit lehet ezekről tudni? Tehát, hogy milyen órák vannak most így a piacon? Tehát, hogy biztos vannak olyan órák, amelyek kimondottan az elegáns öltözékhez valók, vagy a hétköznapi viselethez. Mit tudsz ezekről?
Igen. Én is azt gondolom, hogy azokhoz a bizonyos helyzetekhez és alkalmakra, azokra megvan az a bizonyos óra forma, mondjam azt, vagy óra külalak. Uh-huh. Egy sportos órát én azt hiszem, hogy nem is visel senki elegáns ruhához, öltönyhöz, vagy akár egy estélyi ruhához, ami normális dolog. De viszont én nekem az a véleményem, hogy az a alkalmi óra, ami valóban úgy van legyártva, hogy az egy szép külalakú, az viszont nem biztos, hogy jó dolog, jó ötlet, ha bár valószínű, hogy az, aki azt úgy viseli, azt az meggyőződésből viseli tengerbe, vagy úszásra, vagy olyan dologra, ami futásra. Szóval én azt gondolom, hogy az alkalmi óra az alkalmakra van, mert egy magas sarkú cipőbe egy hölgy biztos nem fog futni. Tehát én óránál ugyanúgy azt gondolom, hogy annak megvan a maga, mert nagyon sűrűn találkozok azzal, hogy hozzák a elegáns alkalmi órákat tisztára beázva. Tehát ő avval vízben volt. Habár el kellene, hogy legyen tömítve, szóval itt nem azzal van a gond, hogy ő abba használta, de az, hogy belement a víz, az lehet, hogy valami olyan gond volt, ami a óra már nem tömített, tehát ott azzal függött össze, de...
Ilyeneket is azért lehet javítani, ugye?
Így van. Akkor is amondó vagyok, hogy azok a órák, amilyen alkalomra vannak, ott azt úgy kéne használni is. Uh-huh. A sportos órát azt arra, amire persze munkából járó, ott is
attól függ, hogy valaki... Uszodában nem érte
távakat, futásra. Így van. Ugye? Ha olyan munkát végez, akkor persze kicsit azért strapabíróbb órát, mert vannak olyan vevőjeim, akik ha órát választanak, és az a férfi esetleg fizikai munkát végez, valami nehezebbet, és akkor azt mondja, hogy ő valami nagyon olcsót szeretne. Na most annak az a hátránya, hogy az a nagyon olcsó, az na most nem biztos, hogy az olyan minőségű a óra, tokja szóval kívülről, nem biztos, hogy úgy el van tömítve, hogy az azt a átlagos hordást a munkánál ki fogja bírni, tehát én azt mondom erre, hogy inkább kicsivel drágább, ott nem kell a nagyon drágát, de azért oda a munkába is ne legyen az a nagyon egyszerű és olcsó óra, mert az aztán sűrűn kell cserégetni.
A másik dolog pedig a luxus óráknak a története, hogy azért elég nagy érdeklődés van ugye a luxus órák iránt, főleg így a nagy sztárok, vagy a üzletemberek, illetve azok a milliómosok, akik megtehetik, hogy megengedhetik, hogy igen, hogy luxus órát vegyenek. Mi ez a tapasztalat? Azt mondják, hogy igen, hogy ezek a luxus órák számunkra, vagy valaki, tehát hogy ezeknek az egyszerű embereknek elérhetetlenek, de tényleg azért, mert ezek a legszebb órák, vagy azért, mert tulajdonképpen van egyfajta versengési divat a piacon?
Én azt hiszem, hogy inkább a másik dolog, amit említettél, mert nagyon szépek és nagyon jók azok a órák, amik most a luxus márkákra gondolok, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az olyan összegeket érnek azok a nagyon drágák, mert ott is csak olyat tudnak. Szóval alapja minden ugyanaz annak a órának. Tehát ott azok a mechanizmusa, a
szerkezete.
Rugóház, a rugótól a meghajtás, a kerekek, a billegő, az mind egyforma elven alapul. Az, hogy kisebb, nagyobb, különbözőbb megoldásokkal csinálják, esetleg vannak olyanok, amik egy főhúzással 10 napot el tudnak menni, szóval ilyen érdekességkel spékelik még ezeket a óramárkákat. Aztán persze oda még bejön az a külalakja neki, tehát a tokja, ha az aranytokba van, ha esetleg a nőiek brilliánsokkal, szóval ez mind olyan dolog, ami plusz hozzátesz az árához, de viszont attól még az óra ugyanaz marad. Ahogy, ha valaki megengedheti magának, és szereti a szép órát, az biztos, hogy az oldja így, tehát én nem azt mondom, hogy nem, de én azt gondolom, hogy ha csak visszagondolok arra, ahogyan én előbb elején említettük, hogy amikor még a 80-as évek elején kezdtem tanulni, szóval azok a akkori csehszlovák gyártványú prímek, vagy akár itt vehessük a akkori szovjet órákat, mert hát főleg a kelet-európai piacra voltak itt a üzletek kötve, nagyon kevés más óra márka volt, tehát nagy ritkán, hogyha valami svájci, és az ha úgy tudom, hogy csak Pozsonyba, vagy esetleg Kassán lehetett ahhoz valamelyik olyan ékszerüzletbe hozzájutni, ami már kicsit sok szinten volt, de azok a prímek is ugyanazt a minőséget én szerintem elérték, amit most ezt a Rolexot, vagy bármelyiket, a Patek Philippe, ami egy csúcs, én szerintem, én nekem a véleményem szerint, nekem szemben a Patek Philippe az, ami a órák, óramárkáknak a legcsúcsán van.
Mégis nagyon sokan a Rolexet reklámozzák, hogy ez egyfajta ilyen marketing verseny.
Így van. Én szerintem soknak azért ismert, mert a Rolex sok reklámbolt van, szóval
ha valami, akkor a Rolexet.
Akkor az a sok fülbe cseng, igen, az a Rolex, de igen. Én azt gondolom, ez a saját véleményem, tehát mindenkinek lehet külön véleménye, de én szerintem a legmagasabban a Patek Philippe van.
Én meg azt vettem észre, ugye, hogyha sporteseményeket is figyelek, nem tudom, jégkorongot, labdarúgást, akkor ott a tízot szokott megjelenni, tehát a svájci tízot. Ezeknek is van valamiféle története, hogy miért ez a megszokott, vagy ez is csak reklám?
Csak reklám, és a marketing, én szerintem hát a tízod, meg pláne az egy középkategóriájú márka, aha, tehát én azt gondolom, hogy a Rolex-től egy kicsit lejjebb van, azért jó kicsit.
Hát hogyha már így beszéltünk ezekről a márkákról, meg ennek a marketingről és az eladásáról, itt azért elég komoly történetek is születtek, tehát hogy milyen innovációkat lehet így észrevenni óratörténetek szempontjából az elmúlt 10 évben, hogy ezek elő segítették, ugye a több, az, hogy más márkák is előtörjenek, vagy új órákat lehessen gyártani. Segített ez a piacnak ez a verseny?
Nem gondolom, hogy nagyba segített, sőt, ha a svájci óramárkákról és a óra, mondjam, az gyárokról, de gyárok már nem is annyira, akik nem is voltak olyan kis nevek óramárkatéren, de egy csoportba tömörültek, több ilyen csoportot raktak, amik azt idézték elő, hogy azok a kisebb márkák aztán valahogyan én szerintem úgy ellaposodtak, tehát nem annyira voltak észrevehetők. Ahogyan most példát említek, Svájcból a Swatch Group, ami óra márkákat összegyűjtött, és ő tulajdonképpen kezelte azt úgy a marketingot, mind az egész folyamat. Azok előtte ismertebb márkák szóval képviseltek.
Ugye említettünk itt több országot, Svájcot, Amerikát, tehát ezek a vezető országok a ezek adták ugye a világnak a legnagyobb óramárkákat. Mi a véleményed arról, hogy a kínaiak is igyekeznek behozni a piacot erről?
Én azt gondolom, hogy igazán a óra gyártás az persze Svájchoz köthető.
Igen, mindenkinek utána, a Svájcot eszébe.
Utána, aki nagy, mondjam azt, játékos volt, az a japán, uh-huh. A óra készítésbe. A Kína, én azt gondolom, hogy
hát mindenbe órákba
inkább próbálkoznak, tehát én azt gondolom, hogy abba, hogy ők utánoznak nagyobb márka óramárkákat. Úgy magába kínai óra szerkezetek, amik minőségesek, én azt hiszem, hogy nem biztos, hogy sok van a piacon. Itt most vessük azt is, hogy milyen szinten, ahogy mindenben ő viszi a prímet, a fali órák, karórák, ébresztő órák, abban én szerintem már jól fölülkerekedt a világon. A karórákban én azt hiszem, hogy olyan kínai márka, ami itt megvásárolható, és mármint úgy gondolom, hogy kínai márka néven, olyan én azt hiszem, hogy nem nagyon. Az, hogy ezek a nevek, amik itt vehetők, azok általában én azt hiszem, hogy valami divat tervezőnek a márkájai, aki megtervezteti a külalakot, aztán persze Kínából hozza a szerkezetet, szóval ott állítatja össze. Nem beszélve arról, hogy ezek a nagyvilág márka nevek, amit előbb említettél is, a Rolex, szóval ezek a hamisítványok, az is most érdekes módon...
Ez lett volna, hogy a következő kérdés, hogy nagyon sok a hamisítvány.
Érdekes módon most a utolsó, mondjam azt, hogy egy, másfél, két évben egyre több van. Szóval nem volt ennyi, volt ilyen időszak ezelőtt, mondjak egy 10 évvel, akkor úgy elhatalmasodott kicsit. Aztán volt egy kis szünet benne, és most én úgy veszem észre, és itt főleg abból indulok ki, hogy ezeket a órákat, amiket gondolom, vagy kiránduláson jutnak hozzá, ha valahol keleten kirándulnak az emberek, vagy pedig a interneten keresztül rendelik, ugyanis egyre többet rövidítek, amit szintén a óralánc hosszúságát hozzá alakítani a csuklóhoz. Ebből gondolom ezt, hogy most kicsivel több megint az a mennyiség, amit ezekből a hamis órákból vásárolnak emberek.
Viszont hogyan lehet felismerni egyébként azt, hogy egy óra hamis, ugye?
Tudod, ott a kidolgozás, a maga a óra lánc, a óra számlap, az látni rajta, az most mondom azt, hogy kicsit primitívebben van megcsinálva, hát nem lehet ugyanaz, mint egy valódi, mert akkor...
Sokszor egy laikus ezt nem tudja felfedezni.
Így van, és nagyon sok esetben van az, amikor jönnek
becsapják embereket
be, és azt mondják, hogy pedig a képen, nézzem csak meg, ez ugyanaz, mint a képen van. Én nem hiszem, hogy a képen hasonlítsa, de ott vannak olyan, ahogyan a óra láncok össze vannak rakva, ahogyan a mutatók, amilyenek. Szóval ezek mind olyanok, hogy egy, itt mondjam azt, hogy az a kapcsolás a kapocsnak, ahogyan a óra lánc kapcsolódik, szóval az is egész más formájú, és egész más hangja van annak, mint amit egy hamis csinál. Szóval az egy laikusnál azt gondolja, hogy no, ez pedig az, de nem annyira hasonlít. No.
Részesen fogy az adásidő, lassan be kell fejeznünk, de a végére egy fontos kérdést szeretnék feltenni. Ugye a klasszikus órák inkább most már luxuscikké válnak, vagy mindig lesz rájuk igény? Tévkép az, hogy kevesen vesznek ma hagyományos órát, karórát, azért, hogy ugye a digitális világban most már mindenki az okostelefont bámulja, vagy pont fordítottja, hogy jönnek vissza ezek a klasszikus órák.
Érdekes módon, ha visszagondolok ezelőtt 20-25 évvel időszakra, akkor nagyon-nagyon olyan irányba ment a dolog, hogy előre törtek ezek a kvarcórák, amikről beszéltünk elején is, tehát a mechanikus órák nem annyira voltak fölkapottak. Na most... A utóbbi másfél-két évben viszont egyre több mechanikus órát is javítatnak, most én a javításra gondolok főleg, és ezek a órák általában 30-40-50 éves órák, tehát vagy a nagypapának, szóval a nagypa utáni örökség, vagy a apuka után, és mondják, hogy ezt ezek most már fogják hordani, szóval ott nem csak a eszmei érték, hanem valahogyan én úgy látom a gondolkodásokba, és ugyan érdekesen is állok hozzá olyankor, úgy egy kicsit faggatom azt a fiatal srácot, aki behozza a nagypapája óráját, hogy és a okos órák, hogy ő okos órát nem hord, nem szeretne, ő nagyobb értékét lássa ebbe, értéket lát ebbe a mechanikus órába. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nem nagy léptekkel, de valami kicsit vissza fog ez állni abba irányba, hogy a mechanikának talán a emberi tudatba nagyobb értéke lesz. Ezzel nem azt mondom, hogy a okos óra meg fog szűnni, mert biztos mindig lesz olyan rétege a embereknek, aki valamiért azt fogja választani, de én azt gondolom, hogy valami kicsit vissza fog jönni a mechanikus óra is.
Tehát igény van erre.
Igen. Egyre többen keresnek új óráknál is mechanikus órát, automata órát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kicsit ez változik. Ugyanúgy, amit minden másban szerintem a ruházatban is, a divat forog, meg mindenben ez így van, hogy szóval valamilyen szinten visszanyúlunk a régbe, és előhúzzuk, és újra azt viseljük, hordjuk, és az a érdekes számunkra.
Említetted, hogy fontos az eszmei érték is, neked is van esetleg olyan órád, ami a szívedhez nőtt?
Így van. Tehát, így van. Nekem a nagypapám után van egy zsebórám, viszont a másik, szóval ez ő anyukám felől, a apukám felől pedig a nagymama, szóval ő anyukájától van egy karórám, ami mondhatom azt, hogy az nem egy nagy minőségű óra, tehát az egy kicsit mondanám azt, hogy kicsit olyan gyöngi minőségű, és tehát abba a korba, amikor az viselve volt, amikor el volt adva, akkor az, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy közép vagy egy gyengébb kategóriába tartozott, de én azt persze rendbe raktam, megjavítottam, működőképes, és néha, hogyha fölteszem, akkor nekem az olyan eszmei érték, ami nem ér föl lehet, amit előbb említettél, egy olyan Rolex-a, amit most vennék.
Azt hiszem, hogy érdemes ezeket az örökségeket, értékeket megőrizni, mert ugye nem csak az időt lehet itt nézni, hanem tényleg fontos és szívhez szóló emlékek így is van, szólnak, úgyhogy nagyon fontos ez a mesterség. Örülök, hogy a városban fel lehet téged keresni, és nagyon örülök neki, hogy ez a beszélgetés létrejött, hiszen tényleg vannak olyan szakmák, amelyek szó szerint időmúlandóak, tehát hogy ezeket nem fogja semmi felcserélni, még akkor sem, hogyha most már okos órák vannak, meg az okostelefonunkon az óra mindenféle funkciókat tudjuk használni. Úgyhogy Tóth Andrásra nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, megköszönöm, hogy meghallgattak minket. Mi jövünk a jövő héten is, addig töltsék ki vízeinket, olvassák cikkeinket. Mi napra készek vagyunk, és a jövő héten is, addig is vigyázzunk magunkra, a viszonthallásra.